Kicsoda Jézus, ki vagyok én? Én, ez a sorozatunknak a címe. Isten ismeret és önismeret kérdéseiben vagyunk együtt, leszögezve, hogy minden önismeret csak Isten ismeretéből fakad, de semmilyen Isten ismeret nem lehetséges önmagunk valóságos megismerése nélkül. A kettő együtt jár. Ez mindenkinek jó hír, aki ismerni akarja, ismerni akarja Istent, és ismerni akarja önmagát. Senkinek sem jó hír, aki csak Istent akarja ismerni, de nem akar szembenézni önmagával, ami sokszor nem kellemes, vagy aki csak önmagát akarja kutakodni, de nem akar szembenézni Istennel. A kettőből együtt viszont nagyon-nagyon sok ajándék, áldás, és leginkább az életünk formálódása születik. És miért másért is neveztetnénk mi Krisztusról keresztjének, hanem azért, hogy ő formálja az ő képét egyre mélyebben a mi életünkben, nem csak egyénileg, hanem mint gyülekezet is. És ehhez a témához, Jézusnak azokat a kijelentéseit, önkijelentéseit vizsgáljuk meg, amelyek János evangéliumában találhatóak, amelyeket úgy nevezünk, hogy Jézus én vagyok mondásai, ahol ő direkt kijelenti magát. Sok ezek közül, nem mindegyik, de sok egy-egy képet használ. Én vagyok a virág virágossága, én vagyok az élet kenyere, ezekről már beszéltünk. És láttuk, hogy miért fontos, hogy Jézus egy képpel mondja el, egy metaforával ragadja meg azt ezekben a helyzetekben, hogy kicsoda ő. Azt mondtuk, hogy azért, mert az igazságot megérthetjük és megjegyezzük, de amikor egy képpel ragadjuk meg, az konkretizálja, és az sokkal inkább megragadja a szívünket. Hozzátennem még ehhez, hogy akkor egy képet hallunk, és ezt látni fogjuk talán ma is, egy kép soha nem olyan konkrét, mint egy definíció, soha nem olyan exakt. Egy kép mindig meghív a mélyebb gondolkodásra, a reflexióra. Egy kép lehetőséget ad arra, hogy mélyebben értsük meg, hogy mi az, amit Jézus önmagáról mondani akar. És az Isten szent lelke megeleveníti azt a képet számunkra, amit Jézus önmagáról mond, akkor az igen meggazdagító. Úgyhogy így hallgassuk ezután a bevezető után a mai igét a János evangéliumának a 10. fejezetéből az első 10 verset olvasom. Bizony-bizony mondom nektek, mondja Jézus, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja, és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Remélem, senki nem akad meg ebben a példázatban egyből az elején ott, hogy na hát ezek a keresztények jó kis báránykák, én nem vagyok egy bárányka, úgyhogy innentől adjuk ezt az egész képet, mert igen, ezt a képet meg kell értenünk, ezt magunkévá kell tenni, ezt meg kell rágni, ahhoz, hogy megértsük, hogy mit jelent, amikor Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó. Úgyhogy az lesz a mai feladatunk, hogy megértsük, hogy mit akar Jézus elmondani önmagáról, én vagyok az ajtó, mit mond ezen rólunk, és a vele való kapcsolatunkról. Három dologban, gondolatban szeretném ezt összefoglalni. Az első, a példázat megértéséhez bizonyos dolgokat el kell mondani. Tehát az első, a példázat megértés, hogy egyáltalán értsük ezt a képet, ami itt előttünk van, juhok, bárány, tolvaj, rabló, pásztor, kivezeti, bevezeti, kimegy, bemegy, miről van szó. Másodszor szeretnék arról beszélni, ami maga a központi üzenet, mit jelent, hogy Jézus az ajtó nekünk, a juhoknak. Mi vagyunk a juhok. Mit jelent, hogy Jézus az ajtó? Harmadszor pedig egy másik ajtó, amelyen Jézus lép be. Tehát a példázatot értsük először meg, másodszor mit jelent, hogy Jézus az ajtó a juhoknak, harmadszor milyen ajtó az, amin Jézus lép be. Négy dolgot kell tudnunk ahhoz, hogy a példázatot megértsük. Az első, hogy értenünk kell és látnunk kell ennek a bibliai résznek a szerkezetét. Az első hat vers egy rövid kép, egy példázat, egy képes beszéd. Juhok, pásztor, tolvaj, rabló, béres, kapuőr. A hetediktől a tizedik versig, amit most még olvastunk, az ennek a magyarázata. Jézus elkezdi, mivel nem értik, Jézus elkezdi kifejteni. Ebben a magyarázatban mondja Jézus kétszer is, hogy én vagyok a juhok ajtaja, illetve én vagyok az ajtó. Ez lesz a szűken vett témánk. De már most hadd mondjam, hogy a következő versekben, majd ezt nem olvastam, nagypénteken fogjuk olvasni, Jézus ugyanennek a példázatnak a további magyarázásában tovább bontogatja ezt a képet. És ott egyszer csak azt fogja mondani Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor. És ez azért fontos előre elmondani, mert van bennünk egy olyan, hogyha előttünk van egy kép, egy metafora, akkor pontosan mindenkit szeretnénk azonosítani, ki kicsoda. És akkor onnantól az maradjon ott, ha ez borul, azt nevezzük képzavarnak. Itt viszont látni kell azt, hogy ezt a szakaszt Jézus nem véletlenül több szinten is kifejti, több oldalról is megközelíti, ezt a kis példázatot a juhokról, pásztorról, több oldalról megragadja, és több oldalról tanít ezen keresztül. Mert, és ez azért fontos látni, mert ha ezt nem látjuk és nem ismerjük el, akkor elég hamar bele fogunk ütközni a logikai ellentmondásokba. Például, hogy lehet, hogy ennek az alapján Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó, utána meg azt mondja, én vagyok a jó pásztor. Akkor most ő az ajtó vagy a pásztor? Értitek? Mindkettő. Hiszen ez egy több réten, több szinten működő példázat, amiről beszél. Ez az első, amit látnunk kell. A második, amit értenünk kell, az a kortörténeti közeledés ehhez, a pásztor élethez. Mindig el szoktam ilyenkor mondani, hogy a pásztor élet valahol nagyon távol zajlik tőlünk, nem nagyon értünk hozzá, én legalábbis nem, de már nem mondhatom el, mert a héten legnagyobb megdöbbenésemre ezen a hátsó úton jöttem át itt Budaörsről, erre ott legelnek a bárányok. Én nem tudom, hogy kerültek ide, bárányok, hol van itt egy akol, fogalmam nincs, de itt Gazdagréttől 1 kilométerre itt legeltek a bárányok, úgyhogy beköltözött a falu a városba. De azok a bárányok, és ez fontos, nem úgy legelnek, mint ezek a bárányok. De nem azért, mert valahogy máshogy rágnak ehhez, nem értek, de először is biztos, hogy nem olyan az akol, mint ott és akkor. És ez fontos érteni, hogy értsük a példázatot. Mi az akol, amiről Jézus beszél? Az akkor egy fedetlen, körülkerített rész, vagy kőfallal, vagy szúrós bokrokkal, sövénnyel, amelynek egy bejárata, egy ajtaja van. Világos, hogy az ajtóőr, később ezt úgy nevezi majd a következő részben, hogy a béres, vagy pedig a pásztor maga, a tulajdonos, ezen a bejáraton közlekedik a juhokhoz, és nappal. És ezért fontos, hogy értsük, hogy hogyan néz ki ez az akkor, mert amikor arról beszél, hogy aki éjjel jön, és nem az ajtón keresztül megy, az nyilvánvaló, az csak a tolvaj, a rabló, az csak ártó szándékkal jöhet. A másik, amit tudni kell, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy a juhok hallgatnak a pásztor hangjára, aki nevükön szólítja őket és kivezeti őket, ez valóban megint része a korabeli pásztor életnek. Tudnélik, gyakran volt az, hogy egy ilyen akolban éjszakára nem csak egy nyáj, hanem több pásztor nyája együtt volt éjszakára, és reggel, amikor szét kellett őket választani, az valóban úgy történt, hogy a juhok valóban ismerik a pásztornak a hangját, vagy valami hangjelzést. És egyszerűen avval, hogy a pásztor adja ezt a hangot, amit a juhok ismernek, ezzel választották szét a különféle nyájakat, amelyek összekeveredtek. Le is írja egy utazó valamikor a 19. vagy 20. század, most nem emlékszem, valamelyik magyarázatban olvastam, hogy ezt látta, mai napig így történik, hogy összejött több nyáj egy itatónál, több pásztorral, és utána gondolkozik, hogy fogják majd ezeket szétválasztani. És a pásztor jelzésére, hangjára elindultak utána a juhok. Ha abban egy dolog meg ehhez kapcsolódik, hogy míg a mi világunkban a juhokat hátulról terelgetik a pásztorok, addig ott valóban ez volt, és ez nagyon fontos, hogy a pásztor az élen ment, és a juhok az ő hangja alapján követték őt. A pásztor a Közel-Keleten, Izrael életében mindig elől járt. Ez volt a szokás, így volt nekik normális. Ez a második dolog, amit tudnunk kell, hogy megértsük Jézus szavait. A harmadik dolog az, hogy az egésznek a teológiai háttere nem úgy van, hogy Jézus most éppen csak valamiért a pásztorokról, meg a juhokról akart beszélni, hanem ez az egész kép, amit itt olvasunk, ez nagyon mélyen ott van Izrael történetében, Izrael teológiájában, Izrael Istennel való kapcsolatában. 23. Zsoltár, az Úr az én pásztorom. Egy másik Zsoltár, a 77. pontosan azt fogalmazza meg, amit itt látunk, tudnélik, az Egyiptomból való szabadulást, amikor Isten kiszabadítja Egyiptomból, a rabszolgaságból, a pusztulásból Izraelt, a Vöröstengeren keresztül vezeti őket, ezt a következő módon fogalmazza meg a 77. Zsoltár. Utad a tengeren át vezetett, ösvényeid a nagyvizeken, lépteid nyoma nem látszott, mint nyájat úgy vezetted népedet Mózes és Áron által. Isten az elsődleges pásztor, aki vezeti. Kivezeti a népét, kivezeti a rabszolgaságból, és vezeti. És Jézus hallgatói ezt tudják. Tehát ők nem csak egy ilyen pásztoros történetet hallanak, hanem ha nem is értik azonnal, de az ő tudásukban ott van mindez, amit Isten az Ószövetségben cselekedett, mondott erről. De nem csak Isten a pásztor az Ószövetség szerint a Izraelben, hanem a vezetők is. A pásztorok elsősorban nem a pásztorok, akik a juhokkal törődnek, a pásztorok a királyok, a papok, a proféták, a bölcsemberek, a nép vezetőit nevezi az Ószövetség pásztornak. És ha jobban közelebb kerüljünk, fontos meghallanunk egy nagyon meghatározó részt az Ószövetségből, ahol Ezékiel ezt mondja Isten népének. Hallgassátok meg, Isten népének, Isten vezetőinek, a nép vezetőinek. Így szól az én Uram az Úr, jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Szétszóródtak, mint akiknek nincs pásztoruk, mindenféle mezeivel eledeivé lettek, úgy szétszóródtak. Nem a pásztor életről beszél, hanem a vezetőkről, akik kihasználták az embereket, de nem gondoskodtak róluk. És ezért aztán Isten számon kéri majd őket, erről szól ez a szakasz, majd ezt mondja, végül egyetlen pásztort rendelek felőlük, ti leszerepeltetek, mondja nekik. Rajtatok ezt számon kérem, hogy nem törődtetek az én népemmel, mint vezetők, mint királyok, mint papok. Egyetlen pásztort rendelek majd föléjük, hogy legeltesse őket, szolgámat, Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk. Csak tudjátok, mi a probléma ezzel a mondattal? Hogy amikor ez elhangzik, Isten szolgája Dávid már több száz éve halott. Aki írta a Zsoltárt, hogy az Úr az én pásztorom, Dávid, az több száz éve, körülbelül 500 éve halott, amikor Ezékiel próféta ezt mondja. De akkor kiről beszél ő? Kiről beszél Isten? Ki lesz a szolgám, az egyetlen pásztor, az egyetlen vezető, az egyetlen uralkodó, akit Isten népe felé rendel majd? Igen, az, aki mondja ezt a példázatot. És negyedszer, hogy megértsük a példázatot, és ez már ennek a vonalán megy tovább, mikor és miért mondja Jézus? Az előző fejezetben, a 9. fejezetben János evangéliumában arról olvasunk, hogy Jézus meggyógyít egy születése óta vak embert. Ez a gyógyítás azonban a farizeusokat és a vallási vezetőket, a korabeli pásztorokat provokálja. Mert ez egy újabb érv, amely Jézus mellett szól. Olvassátok el ezt a részt, félelmetes. Egyszerűen nem akarják elhinni, hogy vak volt. Berendelik a szüleit. Mondjátok meg, ez a ti fiatok? Tényleg vak volt? Igen. Akkor hogy lehet, hogy lát? Félnek és rettegnek, nem tudjuk. Kérdezd meg őt. Megy a vita. És a történet odafut ki, hogy végül dühökben, tudnélik, hogy ez a vak azt mondja, hogy egyet tudok, vak voltam, és most látok. Azért ezt úgy lehet tudni. Én csak ennyit tudok. De mondd azt, hogy ez az ember bűnös, mondják neki. Azt mondja, hát, hogy bűnös, azt nem tudom, de vak voltam, és most látok. És különben Isten nem hallgat meg bűnösöket. Ez a fajta vita megy közöttük, és a végén azt mondják, a pásztorok, a farizeusok, a vallási vezetők, a végén ezt az embert kiközösítik a zsinagógából, kiközösítik Isten népéből, kiközösítik az örök életet bírókból, kiközösítik az Isten jelenlétéből, kiközösítik ezzel a társadalomból, olyanná teszik, mint egy leprást. És a következő vers, kiközösítés, bocsánat, még egy dolog. Kiközösítés után Jézus újra találkozik vele, kijelenti magát neki, mint az Istentől jött messiás, az uralkodó, akiről Ezékiel szólt, és ez az ember hisz benne, és bekerül, nem? Jézus nyájába, a Jézushoz tartozókhoz. És ezután mondja el Jézus ezt a példázatot. Ami nyilvánvalóan Isten népéről beszél, a korabeli vallásos vezetőkről, akik tolvajok és rablók, hűtlen pásztorok, és az egy igaz pásztorról. Nézzük hát másodszor a bevezető után, vagy a magyarázat, vagy a megértés után, hogy akkor mit jelent ez a mondat? Kicsoda Jézus? És kik vagyunk mi? Vagy hol vagyunk mi? Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam megy át, megtartatik. Az bejár és kijár, és legelőre talál. Egyben az elején, ha azt mondjam, hogy ez félreérthető, ez a bejár és kijár, ez nem azt jelenti, hogy ki bejár az ajtón. Ez a bejár és kijár, ez egy ószövetségi fordulat, amit úgy fordíthatnánk jobban, hogy az jár kell, jön, megy, forgolódik, él. De Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam megy be, az megtartatik, és ahogy jön, megy, jár kell, forgolódik, éli az életét, legelőre talál. Hová vezet tehát Jézus, mint ajtó? A válasz megtartatik. Ezt mondja. Amit úgy is fordíthatnánk, hogy üdvösséget nyer. Üdvözül. És ha te erre azt mondod, hogy jó, üdvösség, ez egy szép keresztény kifejezés, vagy tudom, mit jelent, vagy nem, de esetleg nem annyira eleven számomra, akkor a jók és a pásztor képénél maradva, ha felteszed ezt a kérdést, mi történik, ha valaki Jézuson keresztül bemegy, mi a megtartatás, a válasz, amit Jézus így mond, legelőtt találsz. Kérlek, ne próbáld ezt szó szerint értelmezni, mondván, hogy nem vagyok én bárány, hogy füvet rágjak, vagy talán egy kicsit jobb lenne, hogy nem szeretnék legelőt találni, nem szeretnék bárányokat vásárolni, és így tovább, és így tovább. Hanem engedd, hogy a példázatnak ez a mozzanata kibontakozhasson benned. Legelőre talál. A jó legelő, ahol kibe járnak, élnek az állatok, a juhok. A jó legelő táplálja őket. Ha jó legelőn vannak, nem éheznek, nem szomjaznak. Gondold magad elé, hogy milyen egy éhező, szomjazó állat. Az az állat, amelynek nincs mit enni. Támolyog, összerogy. Legelőre talál. Minden megvan, ami kell. Elégedett, jól lakott, megbékélt. Igen, ez a kép, ez a bőséges élet képe. Aki belép Jézus kapuján, ezt mondja Jézus, a vele való életközösségbe tér be. És az élete minden fordulatában, bármerre jár kell, táplálékra talál. Életet talál. Később így mondja Jézus a szakasz végén, azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. egy bővölködő, egy gazdag élet, amire Jézus hívja őket, ami az ajtó túloldalán van. Nem egy nyomorúságos, frusztrált, élőhalott lét van az ajtó túloldalán, hanem egy gazdag, örömteli élet, amely Isten személyes jókedve és áldása alatt zajlik. Na, ez a megtartatás szemben az elveszettséggel, amelyben az élet széthullik. A megtartatás a bűnnel, az Isten nélküliséggel, az istentelenséggel szemben bocsánat, a bocsánat bizonyossága, az Isten engem körülvevő szeretetének és elfogadásának a bizonyossága. A megtartatás az ürességgel, a céltalansággal, az élet értelmetlenségével szemben. Annak a bizonyossága, hogy aki életre hívott, aki megformált, annak célja, terve van az életemben, nem üres, nem hiába való az értelmem. A megtartatása magánnyal, az elszigetelődéssel, az önzéssel, éppen mások lenézésével szemben egy új és megbékélt közösség, a benne való részvétel. A megtartatás a halál elkerülhetetlen és rémisztő valóságával szemben az örök élet bizonyossága. Én vagyok az ajtó, és aki rajtam átmegy be, megtartatik. Bontsuk ki ezt a képet most, hogy hogyan, ha megpróbáljuk, mit jelent, hogy Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó, akkor mit mond ez el nekünk arról, hogy én hogyan viszonyulok Jézushoz? Hogy hol vagyok valójában? Hogy ki vagyok valójában? Az ajtó az egyik világból a másikba vezet. Az egyik valóságból a másikba. És ha Jézus az ajtó a megtartatásra, a bőséges életre, amit a Biblia üdvösségnek nevez, akkor tegyük fel a kérdést, hogyan vizsgál ez meg bennünket? Mit mond el rólunk? Egy ajtó, hát ez nem szakmai hozzáállás. Ez ilyen, ránézek itt egy építészre, kettőre is. Egy ajtó az én fantáziámban, ahogy megpróbálom kibontani ezt a képet, legalább három funkcióval bír. Van több is, biztos. Meg ezek valószínűleg műszakilag nincsenek, de a metaforában ez a jó. Tehát három dologról szeretnék beszélni, hogy megértsük, hogy mit jelent, hogy Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó. Az első, hogy az ajtó feltár vagy megnyit előttünk valamit. A második, hogy össze is köt valamivel a két világ között. Kapcsolatot teremt, és a harmadik, hogy el is választ. Na nézzük ezt. Jézus, mint ajtó, első, feltárja az Istennel való élet, az üdvösség lehetőségét, megnyitja előtted. Egy ajtó, amely egyszer csak megnyílik előttünk, amely egyszer csak megnyit előttünk egy olyan lehetőséget, egy olyan új világot, amiről nem tudtunk. Az egész Jézushoz való, Istenhez való közeledés, és a Jézushoz való megérkezés leírható ezzel a képpel, hogy sokféle módon próbáljuk megérteni, megragadni az Istennel való életet, a hitet, a kereszténységet. És van, ami elindul az emberben egy ponton. Érzed talán, hogy amiben benne élsz, amiben benne élünk, az nem elég, kell lenni valami többnek. Talán abban érzi ezt az ember, valamikor abban érzi ezt az ember, hogy vannak olyan kérdései, olyan mélyebb kérdései, hogy az élet működik meg kerek, de valami hiányzik. Vannak kérdéseim, vagy csak érzéseim, amik szinte követelik, hogy legyen valami több, ami túl van azon a tapasztalaton, azon a világon, amit megélek. Vagy lehet ez valaminek a terhe, egy bűnnek, egy elrontott, egy elmulasztott dolognak a terhe, amit hordozok, akár régóta hordozok, és tudom, hogy valaminek kell lenni, hogy ezen túl legyek. Vagy lehet valaminek a vágya, a reménység, hogy valahova meg kell érkezni, valamit el kell érnem, valamit vágyok. És ha belegondoltak, ezt úgy éri meg az ember, hogy mint egy fal, ami körülvesz. Hogy van bennem valami, ami hív erre a többre, de mintha egy fal lenne. És akkor egyszer csak felsejlik egy ajtó. Lehet, hogy tényleg van ezen a falon egy ajtó. Lehet, hogy tényleg van több. És ez az első találkozás, érintődés Istennel és Jézussal, hogy lehet, hogy ami bennem feszül, arra egyszer csak nyílik egy ajtó. És az ajtó túloldalán ott van az az élet, az a valóság, az a világosság, ami válasz arra, ami bennem van és bennem feszül. Először felsejlik, majd felragyog Jézus az ajtó, a lehetőség a teljes életre. Van egy kép, amit nagyon sokszor látunk a legkülönbözőbb helyeken, a legkülönbözőbb helyzetekben, ugye, amikor egy sötétségben vagyunk, és előttünk van egy ajtó a kép szerint, és az ajtón keresztül nagy fényesség ragyog. Ez egy ilyen mély, belénk rögzült kép. Ott van a világosság. És ez az első, amit érteni kell, amikor azt mondja Jézus, hogy én vagyok az ajtó, hogy feltárja azt, amiről talán nem is gondoltad volna, hogy van. Hogy először csak érzető kell lenni, majd elkezd felsejleni, majd felismered, hogy Jézus valóban az ajtó, a teljes, az áldott, a bőséges életre, amit a Biblia üdvösségnek nevez. Megtartatás. Másodszor azonban Jézus, mint ajtó, összeköti az elveszettség világát az üdvösség világával. Ez több, figyelj, nem csak feltárja az ajtó a lehetőségét, hogy van ott valami, jaj de jó, hogy van valami, jaj de jó, hogy megérkeztem, jaj de jó, hogy látom már Jézusban, hogy ott van, hanem meg is nyílik az út. Átjárást biztosít a meglévő és az előttünk lévő között. Lehetőséget kínál a belépésre. Figyelj, hogy ezt megértsed, gondolj egy olyan ajtónyílásra, falon, ajtó, átlátsz rajta, látod a gyönyörűséget a túloldalon, de ez egy üvegajtó, és nincs ki nincs, és nem nyílik, igazából egy befalazott vagy egy beüvegezett rés. És ez esetben az a lehetőségünk, hogy rátapadjunk erre, és nézzük, hogy mi van ott túloldalt, de nem tudunk átmenni. Jézus nem csak feltárja a lehetőséget, hanem megnyitja az ajtót, összeköti a két világot. Bejárást biztosít, amikor azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, és aki rajtam megy át, az megtartatik. És ez azért nagyon fontos, mert ez rámutat arra, hogy be kell lépni az ajtón. Amikor Jézus utat készít, összeköti a két világot, az elveszettségből, a megtartásból, valaki ezt így fogalmazta meg a maga útját a gyülekezetből. Elindult, és kicsit gondoltak erre a képre, amikor Jézus ezt mondja, hogy és én kivezetem őket, és előttek megyek. És az illető ír erről itt, hogy az alfa hétvégén Isten hogyan érintette meg, és hogyan indult el. És aztán idézem, a gyógyító jelenlét hétvége a gyógyító jelenlét hétvége jelentősége a számomra, hogy eljutottam idáig. Hogy Isten elvezetett engem idáig. Hogy az alfa hétvégétől kezdve bontotta ki bennem a problémáim, amikre ezen a hétvégén egészen más szemmel tudtam ránézni. Ez a korábban érzem, sejtem, hogy arra van a fény, arra van az ajtó. Ezen a hétvégén egész más szemmel tudtam ránézni. Sok rossz berögződésem megértettem, sok gátnak az eredetét, és most figyelj, és Krisztuson keresztül lehetőséget kaptam rá, hogy ezektől megszabaduljak, és ez csodálatos. Ezen a hétvégén találkoztam igazán Jézussal. És amikor leírta, akkor szó nem volt itt az ajtóról, de figyelj el, nem véletlenül fogalmaz így. Krisztuson keresztül lehetőséget találtam arra, hogy megszabaduljak. És ez csodálatos. Miért mondja, hogy csodálatos? Mert átéltem. És ekkor találkoztam igazán Jézussal, átmentem az ajtón, nem? És miért fontos ez? Gondolj magadra, hogy ha elértél az ajtóhoz, vajon be is léptél-e rajta? Mert gyakran az történik ezen az úton, ahogy ez a kivezetés történik, hogy örülünk, hogy feltárult az ajtó. Itt van előttünk az ajtó. És ezért megfogjuk a kilincset, de nem megyünk át. Hanem áldogálunk az ajtóban. Itt áldogálunk az ajtóban, és beszélgetünk. Egyik kézzel fogjuk a kilincset, mert biztonságos, hogy bármikor, ha kell, be tudok menni abba az új világba. De azért nem megyek be, hanem itt áldogálok. Itt áldogálok. Mert annyira jó tudni, hogy ott van az élet, mintha a kezemben lenne a belépés lehetősége. Markolom a kilincset, vagy egy napon be is lépek, de most még nem. És ezért fontos ezt látni. Jézus az ajtó összeköti az elveszettség és a megtartás világát. És először ez azt jelenti most, hogy örüljünk. Hé! Jézus nem azt tette, hogy erét festett egy ajtót, elhúzta a vézes madzagot, hogy utána ne tudjál belépni, hanem ott ráfeszüljünk, rátapadjunk az üvegre. Nem! Ő megnyitotta az életbe az utat. És eznek örüljünk! Másodszor ismerjük fel, ha csak áldogálunk az ajtóban, önmagunkat becsapva. És ez vezet el a harmadik mozzanathoz, az ajtó, Jézus az ajtó nem csak összeköt, összeköti az üdvösség világát és az elveszettség világát, hanem Jézus, mint ajtó, el is választja az üdvösség világát az elveszettség világától. Hadd utaljak újra a vakon született ember gyógyítására. Ahogy mondtam, kiközösítették a zsinagógából. Ki lett vetve, ki lett dobva abból, ami az alap létezés, a vallásos közösség, a társadalom, a családom, minden, amiben élek, ki lett dobva. Valószínűleg korábban is eléggé ki volt dobva avval, hogy vakon született, de itt aztán megkapja. De ezzel jut oda, hogy belépjen Jézus juhai közé. Jézus aklába. Ez jutott oda, hogy Jézus kivezeti őt, itt egy pillanatra túllépünk az ajtóképén, de nem a példázat jelentésén, kivezeti őt a régiből, hogy önmagán keresztül bevezesse őt az újba. De onnantól, gondolj bele, onnantól nincs visszaút. Mert Jézus, mint ajtó, elválaszt. Összeköti az elveszettséget a megtartatással, mert átléphetsz. De el is választja, mert ez a két világ nem ugyanaz. És soha nem lesz ugyanaz. És csak úgy lehet az ajtón belépni, ha a régiből kilépek. Mennyien szenvednek azért, mert fogják egyik kezükkel a régit, és mennének a másikkal az új felé. És arról beszélnek, hogy Isten miért nem segít, hogy miért nem hűséges, hogy miért nem szabadít meg, hogy miért nem áll mellém, és azért nem, mert nem engedik el a régit. Mert úgy akarnak belépni, hogy közben megtartják a bentlétet a régiben. Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó. És az ajtó elválasztja az elveszettség világát, a megtartatás, az üdvösség, az élet világától. Ezért tedd fel magadnak a kérdést. Hová tartozom elsősorban? Kihez vagy mihez nem tartozom? Kihez vagy mihez tartozom még, amihez már rég nem kéne tartoznom, mert beléptem az ajtón. Mit kell most elengedni, hogy az ajtón való belépésem teljes igaz és megérkezett valóság legyen. Hogyan tekintek magamra? Hol találom magam igazán otthon? Mihez kötődöm a legmélyebben? Én vagyok az ajtó, mondja Jézus, aki rajtam megy be, az megtartatik. Nem csak felsejlik az ajtó, nem csak megnyílik, hogy átmenjünk rajta, hanem el is választja a régit az újtól. Végül az ajtó, amelyen Jézus lép be. Avval kezdtük a mai istentiszteletet, hogy virágvasárnap ünnepe van, annak a napja, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Mint Isten küldötte, Isten felkentje, az egyetlen pásztor, a legfőbb uralkodó, a messiás, a felkent, a király, érkezik az olajfák hegyének lejtői. Az olajfák hegyéről lelát a völgybe, és szembe látja a hegyet, amelyen Jeruzsálem van, rajta a templomhegyet, ahol ott van az Úr temploma. Jézus kapukon lép át ezen az úton, szó szerint értelemben is, és szimbolikus értelemben is. Amit az olajfák hegyéről lenéz a városra, a völgybe, és elindul lefelé, dicsőítik Istent, és magasztalják őt, látva Jézust, ugye leveszik a ruháikat, eléborítják, mert a tömeg minden nemzeti soviniszta reménységének a beteljesedését látja benne, a királyban. Jézus azonban ezen az úton könnyezik és sír. Milyen visszás! A tömeg ünnepel, áldott, aki az Úr nevében jön, hozsanna a magasságban. Vajon észreveszik, hogy Jézus közben, ahogy megy be Szamáron, megy be a városba, sír. Sír a város felett, ahogy Lukács evangélista mondja. Miért? Mert Jeruzsálem népe nem ismeri fel Jézusban a lehetőséget, Isten látogatását, az időt, az ajtót az üdvösségre, a megszabadulást, a megtartatást. Jézust ünneplik, csak azt nem látják, hogy Jézus milyen módon ajtó a megtartatásra, milyen módon Istentől elkészített lehetőség nekik. És ezért sír Jézus felettük. És ítéletet mond a városra. Ítéletet mond a városra, és azt mondja, hogy nem marad ebből a városból kőkövöm. Mert nem ismerik fel, hogy Isten jött el bennük, és azok a nemzeti soviniszta reménységek, amelyek itt tombolnak bennük, 40 évvel később oda vezetik őket, hogy a rómaiak eljönnek egy lázadás alkalmával, és lerombolják a templomot. Azóta nincs jeruzsálemi templom. De Jézust ez nem fordítja vissza, elérkezik Jeruzsálem falaihoz, és belép Jeruzsálem falainak a kapuján. Belép az ajtón, de tovább halad, és hamarosan belép egy másik ajtón, a templomhegyen, a templom udvarába. Bement a templomba. És mit csinál ott? Kiűzte azokat, akik tolvajok és rablók. Mert megvan írva, az én házam imádságháza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. A hűtlen pásztorokkal találkozik ott is az egyetlen és igaz pásztor. De ami nekünk igazán fontos, hogy Jézus ezzel a tettével szimbolikus értelemben bár be, de belépett egy újabb ajtón, ahonnan már nem volt visszaút. Hiszen megkezdődtek azok a napok, amelyeket úgy nevezünk, hogy a szenvedés hete. A nagy hét. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek. Megérkezett Jézus a legnagyobb ajtó, a legfélelmetesebb kapu küszöbére. Annak az ajtónak a küszöbére, amely nem életet ad, hanem ami elnyeli az életet. Jézus ezekkel a tetteivel megfogta a kilincset, Pár nap volt csak hátra, és hamarosan eljött a nap. De Jézus nem áldogált a kapuban. Nem próbálta megtartani az ő életét. Hanem belépett a kapun, az atyának engedelmeskedve, a halál kapuján. Nem csak nézte, nem csak merengett rajta, hanem átengedte magát az ellenségeinek. Istennek való engedelmességből, és belépett a legvégső ajtón, a halál ajtaján. És te meg én tudjuk, hogy miért. Azért, hogy ma elénk állhasson. Azért, hogy itt legyen közöttünk, mint aki feltámadt a halálból. Azért, hogy megálljon előtted, és azt mondja, én vagyok az ajtó. És ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, bejár, kijár és legelőre talál. Így nyitott kaput nekünk, így nyílt nekünk ajtóvá. És ezért jöjjetek, boruljunk le előtte, adjunk hálát neki. Imádjuk őt teljes szívünkből, és menjünk be rajta keresztül, újra az életbe, elengedve mindazt, ami a régihez köt. Mert az életbe csak rajta keresztül visz az út. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy megmutattad magadat, és hogy kijelentetted világosan, amikor itt értél a Földön, hogy te ki vagy. Megmutattad az Atyát, hogy olyan kapcsolatod volt az Atyával, ami látható volt a tetteiden, a szavaidon, a viszonyulásodon az emberekhez. Köszönjük a képeket, amiket olvashatunk a te igédben. És köszönjük, hogy te vagy az ajtó. Köszönjük, hogy rajtad keresztül mehetünk be az örök életre. És azért kérünk téged most, itt ma este, hogyha ingadozunk, és hogyha még soha nem döntöttünk melletted, hogyha még soha nem mentünk be ezen az ajtón, akkor hadd lépjünk most be, és belépünk, és téged választunk, Jézus. És hogyha már sokszor be is mentünk ezen az ajtón, és hogyha sokszor választottunk és téged, újra téged választunk, mert te előbb választottál már minket. Köszönjük, hogy megrakadod az életünket, és hozzuk most eléd mindazt, amik nehezítik azt, hogy veled járjunk, amik az életünkben akár bűnök, akár olyan terhek, amiket hordoznunk kell, hozzuk eléd betegségeinket, harcainkat, és kérünk, hogy gyógyíts meg minket, és légy velünk. De imádkozunk mindazokért, akik a környezetünkben szenvednek, és akiknek nehéz. Imádkozunk azokért is, akik azt gondolják, hogy nekik könnyű, és azt gondolják, hogy övék az élet, de nélküled üresek és szegények. Imádkozunk különösen is azokért, akik most gyászolnak, azokért, akik üresnek és hiányosnak érzik az életüket. Gyógyítsd a betegeinket, és könyörülj azon a városon is, ahol élünk. Imádkozunk a lakókörnyezetünkért, Gazdagrétért, Budapestért. Kérünk, hogy a nagy héten, az ünnepre készülődve és a húsvét ünnepben is ragyogj fel az embereknek. Irányítsd a figyelmüket rád. Imádkozunk, Urunk, az országunkért, a vezetőinkért, imádkozunk a világért, a környező országokért, a távolabbiakért is, hogy minél több helyre eljutasson az evangélium. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket, és vezess bennünket végig az egész nagy hétben. Hadd tudjuk megélni az ünnepet, és hadd legyen veled találkozásunk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.